2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország elkötelezett az európai védelmi képességek megerősítése iránt. Emelte ki Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter Berlinben, miután tárgyalt Boris Pistorius német védelmi miniszterrel. A Magyar Tárcának a távirat-irodához eljuttatott közleményében idézték Szalai Bobrovnicki Kristófot, aki szerint az Európai Uniónak hiteles védelmi szereplővé kell válnia. Magyarország pedig elkötelezetten támogatja ezen védelmi képességek kialakítását. Az alig két hét múlva kezdődő Magyar Uniós elnökséggel kapcsolatban a Magyar Tárca vezető részletesen egyeztetett a következő fél év védelmi prioritásairól Boris Pistoriusszal. Rámutatott, a háborúk korában a védelem és a biztonság, ezen belül az európai katonai képességek erősítése az elnökség egyik fontos eleme lesz. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, Magyarország nagy hangsúlyt helyez az európai védelmi ipar erősítésére. Emlékeztetett, a magyar kormány már 2016-ban megkezdte a haderőfejlesztést, amit az Európai Unió nemrég tűzött zászlajára. Ennek a folyamatnak egyik fontosságaként építi Magyarország legnagyobb részben európai alapokon a védelmi ipart is. A Tisza párt prioritása, hogy visszavegyük hazánkat a kormánytól, amely Magyarországot az Európai Unió legkorruptabb és második legszegényebb tagországává tette. Jelentette ki Magyar Péter a Tisza párt alelnöke Brüsszelben azt követően, hogy pártja képviselőit felvette soraiba az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójába. Magyar Péter később a közösségi oldalán bejelentette, hogy mégis felveszi az európai parlamenti mandátumot. A várható nagy meleg miatt szerda reggel 8 órától életbe lépett az úgynevezett vörös kód, ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila közölte, a péntek 20 óráig tartó speciális eljárásrend fokozatosan lép életbe, szerdán 6 vármegyére, Hajdú Bihar Jásznagykunszolnok Békés Csongrád Csanád, Bácskiskun és Tolna érvényes. Június 20-án csütörtökön Békés Csongrád Csanád, Bácskiskun, Tolna és Baranya, míg június 21-én pénteken Békés Csongrád Csanád, Bácskiskun, Tolna, Baranya és Somogy vármegyében lesz érvényben a vörös kód. A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, adózására a diák szövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra, és igénybe vehetik a 25 év alattiak kedvezményét is. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirat-irodának küldött közleményében. Ismertették, a diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni. A nyomtatvány legegyszerűbben az online nyomtatványkitöltő alkalmazással tölthető ki, és küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár okos eszközről is. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, az adatbázisok rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégnél ugyanis kockázatos munkába állni. 42 körözött személyt fogtak el egy június 3-a és 17-e között szervezett akcióban, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, az első, a második és a 13. kerületi rendőrkapitánysággal tekintettek át 740 körözési eljárást. Az adatok kiértékelésének és az információk ellenőrzésének eredményeként a BRFK több osztálya az érintett vidéki rendőrkapitányságok munkatársaival 36 körözött embert fogott el. Az akció során továbbá megtaláltak 2 eltűntként keresett embert, és 4-nek a tartózkodási helyét állapították meg a körözést elrendelő hatóság kérésének megfelelően, tudatta a BRFK. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem lesz. A délnyugati déli szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Késő estére 21 és 28 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. A katona oda nézett, s látta, hogy a picinek kiesett a szájából a cucli, azért sír. Na ne haragudj, kis zsivány, mondta neki. Csak a kezemet hadd törüljen meg, de a kicsi égtelenül kezdett sivákolni. Erre ő szinte ijegységgel futott hozzá, fogta a cuclit, s a szájába nyomta. A gyerek mohón kapta be, s elhallgatott. Véresett egy kicsit, mondta a katona, s csendesen mosolygott. Nem baj, sose tudod, mit ő hízol, szólt szelíden. Hát mikor én 3 napig olasztettem. Fanyarul elhúzta a száját, ahogy eszébe jutott a borzalmas 9 nap, mikor a doberdói hegyeken az elesett bajtársakat rakták maguk elé fedezéknek. S amikor elfogyott minden a kenyértarisznyából, egy frissen elesett olasznak a vérét szívta ki, mint a hörcsög a csirkéjét. Most megtörülte újra a kezét, s oda-oda nézett a kicsinek cuppogó arcacskájára. A zsiványa betyár kölyök, mondogatta magában. Aztán a késsel hozzáfogott kifeszíteni a szekrényt, nem ment, a vasvillát vette elő, de azt előbb ki kellett cibálni a testből, s a vér csorgott róla. Most már aztán türelmetlenül feszítette a szekrény sarka alá, s az egészet kiemelte. Megfogta, hogy le ne zuhanjon, s lármát ne csináljon. Mindjárt meglátta a barna kis vászonzsákot, amelyből tegnap kivették a bőrtárcát, a sok pénzzel. Körömmel bontotta ki a spárgát, amivel be volt kötve, nyugodtan és rendesen. Aztán a markába öntötte, ami benne volt, a nagy bőrtárca nem volt benne. Azt elvitték a vásárra. Mondta magában, s mérges lett saját magára. Egész éjszaka ezen gondolkodott, aludni se tudott. Kétszer is felkelt a felesége kérdésére, hogy mi baja, azt mondta, hogy hallom az ágyúzást. Mert csak ugyan hallotta. S hiába gondolt végig mindent, mégse tudott mindent kigondolni. Erre se számított, hogy a gyerekeket itthon hagyják, s a szomszédból hívnak hozzá egy pesztonkát. Úgy gondolta, inkább őket adják oda valakihez. Arra se gondolt, hogy az ajtó nyitva lesz-e vagy se, meg erre se, hogy a bugyellárist elviszik. Egész megvan már otthadva az eszem, mondta. A kefe vigy el. Örült, hogy mégis valami pénz van a kis szütyőben, az asztalra öntötte, s megszámlálta. Papír és ezüst pénz volt. Összesen 145 forint, meg valami rajtszárok. Nem sok, mondta, s 2 tízest a lajbi a zsebébe dugott. Most már nem adhatja meg az egész adósságot, mert akkor megint nem marad egyébre. Meg hadd is várjon az a vén gazember háborúban adósságot kérni. Az ezüstből kivett egy forintot, akkor bekötötte az egész pénzt a zsebkendőbe, ami az asztalon volt. Mielőtt bekötötte volna, kivett még egy koronát is, mert itt nagy a drágaság, biztosan több kell most arra is. A zsebkendő kis csomagját összetekerte, ahogy a dohányzacskót szokták, s a kabátja külső zsebébe tette. Ezzel be volt fejezve a dolga. S most megállott némán, és újra mély szórakozottsággal nézett maga elé. Az ajtó előtt ott feküdt a kicsi lány teste, úgy hevert ott, mint egy kis kutya a küszöb előtt, ő csak nézte, nézte, s bólogatott. Ilyen kutyavilág ez a mai, mondta, aztán nagyot sóhajtott. Hát mikor a cigány szigeten bementünk, A fáról úgy ráztuk a Komitácsit, mint a rohadt szilvát. A Komitácsi azt jelenti, hogy szerb népfölkelő. Rotman hadnagynak a nyakát keresztül lőtték, a kezét rászorította a sebre, s az ujja köz csak úgy húgyozott a vér, meg a száján csak úgy ropogott a koponya. Így haigáltuk a levágott kezeket, meg a koponyákat, egymásra feküdtek a szerbek, meg a magyarok, aztán egymás torkát keresztül harapták. A bölcsőbe megborzult a picény. Erre föleszmélt, maga sem tudta, miféle álomból. Most, hogy már el volt végezve, zsebében volt a pénz, már nem izgatta semmi. Szétnézett, nincs-e valami tennivaló. Egy pillanatra arra gondolt, hogy a kis testeket felrakja az ágyra. Ne feküdjenek ott szegények. De hirtelen összeborzongott, és úgy érezte, a világért se tudna hozzájuk nyúlni. Gyorsan elindult, elkerülte a küszöbnél a piciny hullát, nem lépte keresztül, eszébe villant a babona, ha keresztül lépik a gyereket, nem nő meg. Kint a pitvarban oda támasztotta a vasvillát, ahonnan elvette, aztán kilépett a szabadba. Fel akart sóhajtani, hogy végre az ég alatt van, s amint a száját kinyitotta, hogy teleszíje magát friss levegővel, egyszerre bezártas kedvetlenül folytotta magába a mozgást. Ki csak innen még meglátják, mintha fonákul volna valami, máskor ilyen gyilkolás után büszkeségtől pattant szét a melle, most pedig gyorsan elkushatt a ház mögé, s mélyen lehajtott felsőtesttel vetette be magát a sűrűbe. Az árkon olyan gyorsan átjutott, hogy észre sem vette, aztán a sötét úton visszament a templom felé. Ahogy a kerítés mellett elment, valaki rá kiáltott. Hé, öcsém! Fakóharcan nézett oda az ismerős hangra, akkor ráeszmélt, hogy István bácsi az ásásból kiált. Na gyere már ásni! Már kerestek? Már nem megyek délig, megyek, veszek egy ásót, mert avval nem lehet ásni. Hon veszel? Átmegyek a vásárba, István bácsi. Hány óra is volt, még dolgoztam? 10, ugye? Az öreg nevetett. A katona nem merte firtatni a kérdést. Hallottam, mikor ütött. Avval tovább ment, de valahogy az a gyanú vett erőt rajta, hogy az öregnek órája van. Mintha azután nyúlt volna a zsebébe, de visszanézni nem mert többet. A falu másik részébe ment, a sár közbe, ott bement ahhoz az úrhoz, akinek a felesége adós volt 50 forinttal. Meghoztam, amit tudtam, tekintetes úr. Mondta a szikár kis öregnek. Jól van. Nem tudott többet adni, csak 20 pengőt. Az öreg elvette a pénzt. Jól van. Hun szerzett maga reggel óta. Magának még reggel nem volt pénze. Most meg már van. A katona sötéten nézett az öreg kopott úrra, aki cinikusan járt, s kegyetlen szókkal leplezte, hogy mégiscsak sajnálja a szegény embereket. Maguk barátom azt hiszik, hogy elég kölcsön kikunyorálni a pénzt, azután majd megadja a nagy harang. Ismerem én jól az ilyenféle urakat. Meg kell egy kicsit szorongatni a gégéjüket, akkor eszükbe jut, hogy kötelesség is van a világon. S nagyot nevetett kurta döcögős hangján. Mint a huszár a kozáknak, fecsegett tovább, s egy háborús anekdota jutott eszébe. Magával nem történt valamilyen história? A katona már el akart menni, de nem akarta megsérteni az urat azzal, hogy végig sem hallgatja a beszédét. A kórágyon feküdt, két sebesült baka, az egyik a szerb csatatérről került oda, a másik az északiról. Na, azt kérdezi az, amelyik a szerb csatatéren sebesült meg. Mondja, csatszínbora, csak ugyanolyan borzasztóak azok a kozákok. Igaz, hogy torzomborz nagy szakálluk van? A fejükön olyan nagy medvebőr kucsmas rettentő húj-húj kiáltással törnek előre. A katona úgy járott a mozgékony kis ember előtt, mint egy iskolás gyerek. Nehezen lélegzett és csüggett, szomorú arcán borzasztó unalom volt, míg az öreg úr ugrálását nézte, s oktató leckészető hangját hallgatta. De az öreg, akinek a keze nagyon mocskos volt, mert éppen műtrágya oldatot csinált, s a munkát hagyta abba a katona kedvéért, fás hangján tovább mondta az adomát. Hát, azt mondja, az, aki az északi harcérről jött, hát tudott testvér, így mondja, amikor először gyűjt ránk, s hangsúlyozta gépiesen, hogy gyütt. Vagy 1000 darab muszka? Hát egy kicsit szorongtunk, de azután eltaláltuk a fortéjukat. Na hogy-hogy? Kérdi a másik sebesült, a szerb harctérről való, mert az még nem látott Muszkát, hát örült, hogy na most meg fogja tudni a fortéjukat. Hát tudod, azt mondja az orosz földön jártas köttes katona. Mármint az ilyen okos emberek szokták elárulni a tudományukat. Azt mondja, hogy hát tudod, mikor gyűn a kozák, akkor az nagyot ordít. De mikor az ember beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Nagyot kacagott hozzá, ahogy egészséges emberek, akik sose voltak a hasztérnek felé sem, nagyot tudnak nevetni azoknak a hasztéri adomáknak, amelyektől, ha komolyan veszi az ember, egy kicsit a hátába áll a hideglelés. Ja, de hát ezek a mai idők, teszi hozzá. Azért mondom, barátom, hogy ez a magyar ember. Ilyen huncut kutyavér van a magyar emberekbe a háborúba. Másfél ember, francia vagy angol megijedne, aztán sokat beszélne, hogy hű, az borzasztó, amilyen a kozák, nagy süvege van, meg borzasztóan ordít, mikor támad, így mondaná el egy tót, vagy olá, vagy egy sváb. A magyar? A magyar meg azt mondja rá, kitanultuk a fortéjukat. Mikor az ember úgy beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról jön ki, akkor a kozák elcsendesedik. Azt megkészem az ebatta, akkor elcsendesedik. Na jól van, kedves barátom. Csak azt az egyet tanulja meg, hogy adós sose legyen. Soha adósságot, soha. Minden bűnnek a meleg ágya az adósság. Inkább koplalni, nélkülözni, dolgozni, csak adósság ne legyen. Hát, Sovágó úr, ha én itthon lettem volna, akkor nem gyűlt volna az az adósság. Jó, van, na jó. Csak azért mondom, motyogta kicsit megsértődve az öreg úr, hogy nem tekintetes úrnak szólította, s megveregette a vállát a nagy fekete embernek, aztán mit sem törődve vele sietve nekilátott a munkájának. A katona kiment az udvarról azzal az érzéssel, hogy a pénzével együtt annyi ennek az úrnak, mint egy légy. Még köze hozzá, mit törődik ő vele, érdemes volt azért, hogy ennek visszaadjon 20 forintot? Csámpásan, kedvetlenül ballagott most hazafelé. S hát igazán olyan nagy valami az az adósság. Ennek annyi a pénze, hogy ez soha míg él, nem fogja elkölteni ezt a 20 forintot. Akkor mire neki? Akkor miért követeli annyira, hogy még a húsából is kész volna kivágni, mikor ő maga is tudja, hogy az asszonynak kellett, míg ő oda volt 26 hónapig, hogy éljen meg 3 gyerekkel, míg ő oda harcol. Még kórházakban fekszik, meg újra oda harcol. A katona sapkáját a fejébe húzza, s busa szemmel, véreres szemmel néz körül, minek éljen az ember, ha csak arra él. 26 hónapig oda ki lenni, olyan időkbe, hogy se foglyot, se sebesültet, csak halottakat csinálni. Ez a haszna, ez a vége. Benyitott a kis kapun a kis udvarra. Egy kicsi házba lakott a felesége a 3 gyerekkel. A gyerekek az udvaron játszottak a kis kocsival, kert nem volt a házhoz, csak olyan kis zsellérház volt. Putriféle. Hát te minek jöttél haza? Kérdezte csodálkozva az asszony. Az ember megállott és csöndesen nézett rá. Ne beszélj sokat, ha nem gyere. Hová? Majd megtudod. S elfordította a fejét, úgy mondta. A vásárba. A vásárba? Oda. Nem szólt többet, az asszony gondolkodva nézte, ahogy bement a házba. Mit akarsz venni? Kérdezte, s utána ment. Ásót akarok venni, mert avval nem lehet ásni. Nem való az az ásó ilyen kemény földbe, mormogta. Homokra való ásónak megjárja, de ilyen földbe nem. Az asszony nem szólt, gondolta valahol 2 vagy 1 forintot ásóra. Restelte is magát, mert eladta az ura új ásóját 20 krajcárért. A legnagyobb gyerek beszaladt, s az apja térde közé futott. Édesapám! No, fiam! S megtörölte az ujjával a gyerek orrát. De a kisfiúnak kerekre nyílt a szeme. Mi van a kezén? Kérdezte. Mi? Piros, piros. Megvágta, szólt a gyerek. Az asszony is oda nézett. Nem én vágtam meg, fiam, hanem te. Te vágtad meg a kezed, nem én. Én? s a gyere csodálkozva nézegette a saját kezét. Az apja nem hagyta, hogy soká nézze, a nagy erős markába fogta a gyerek kicsi fekete kezét. Várj, bekötöm. A gyerek zsebébe volt egy kendő, azt kihúzta, s gondosan bekötötte vele a gyerek kezét. Ezt csodálkozva nézte, mit csinál az apja, de nem szólt ellene, mint gyerek nem szokta az apja tettét bírálni. Elfogadta, hogy annak úgy kell lennie. Egy perc múlva már ott hagyta az apját, s újra kiszaladt. Az ember sokáig csöndesen ült, nézte, hogy a felesége szó nélkül, mintha valamit nem értene, de csöndesen engedelmesen készülődik. Persze a vásárra jutott eszébe. Ott ült a rozog asztalnál, a kezét ott fektette maga előtt. Szeliden nézte a feleségét, ahogy csöndesen mozgott a szobában, szomorúan nézte. Reggel, mikor mentem a munkába, az úton találkoztam a vén sóvágóval. Az asszony még lejjebb hajtotta a fejét. Kérte a pénzt? Mondta gyorsan. Kérte. Mit mondtál? Hogy délig megadom. Az asszony ilyetten nézett fel. Délig? Délig. Mindjárt dél. Már megadtam. A szók lassan pattogtak el, közben csönd volt, és valami rettentő feszültség. Megadtad? Mondta az asszony elfulladva. Meg szólt lehajtva fejét az ember. Nagy bánat volt a szívében, és nagy szomorúság, de alig állotta, hogy nem mosolyogjon, ha a felesége arcát nézte. Most is mit fog szólni, ha az egészet megtudja? Csak úgy tett, mintha szomorú volna, és megtörött. Nem, az egészet mondta később, s az asszony lassan kötözte a szoknyája madzagát. Csak 20 forintot. 20 forintot? Ismételte az asszony. 20-at. Hol vetted? Hát, Vargáék túl. Az asszony gondolkodva nézett rá. Vargáék, mondta csodálkozva, sőt, titkos ijegységgel. Azok elmentek a vásárra. Az ember intett, s nem nézett rá. Nem mert ránézni. Nem érzett semmi ijegységet és sajnálkozást, sem meghatottságot. Szerette a feleségét. De mulatott rajta, de semmibe se vette, mert csak asszony. Szerette a feleségét, érettetette. És most félt, hogy el ne mosolyodjon, mint a temetésen a koporsó mellett, mert nem illendő nevetni a nehéz komoly dolgokon. Akkor hogy adtak neked pénzt? Az ember nem szólott, kissé elmeredve nézett, aztán felemelte a fejét. Hallott, kirabult a műket, az asszony nem szólott. Úgy maradta, hogy volt, a fekete szemeit ráfüggesztette az órára. Csak nézte-nézte, s nem szólott. Mikor tegnap, ott voltam a napszámért. Előttem vették ki a pénzt a sifonból. Már akkor gondoltam, az éjszaka is azt gondoltam. Az asszony szeme fölvilágított, megértette, mi baja volt az urának éjszaka, hogy nem tudott aludni, pedig máskor úgy alszik, hogy szinte szégyen, ha a gyerek fölébred, észre se veszi. De azért nem gondoltam, hogy meg kell csinálni. Csak hogy lehetne reggel aztán, hogy az öreg sóvágó olyan sokat beszélt, hogy az adósság így úgy, akkor már tudtam, hogy meg lesz. Az asszony sóhajtott nehezet kínosat. Hanem otthon hagyták a gyerekeket, meg a Szabó András jányát velük, hogy játszom velük. Az asszony csak nézett, s a szája lassan kinyílt. Az ember lassan, minden szót ritkán bakkantva kimondta, azokat muszáj volt megölni. Az asszony még mindig nem szólott, csak állott. Te erről senkinek se szólj, a szegénység vit rá, szólt az ember a példabeszéd bibliai egyszerűségével, avval felállott. Hozzá vizet, mondta kevés tűnődés után, véres vagyok. Az asszony szótalan, sokára megfordult, kiment. Akkor ő levetette a kabátot, az ingúja csupa vér volt. Levetkőzött, az inget is levetette. Most ki, mondta az asszonynak, mikor az bejött. Az asszony fogta az inget, s a ládából a másikat vette elő, de az inget egy pillanatra sem tette le. Mikor az ura jól megmosdott, törőközőt adott a kezébe, aztán az inget, a tisztát. Kivitte a vizet, s másikat készített. A tálat a konyhába tette le, addig folyton a hóna alá volt szorítva az ing, úgy volt kinn az udvaron is. Aztán hozzáfogott, s mosta az inget. Mikor az ember a csizmáját kipucolta, megmosdott, felöltözött, egészen jól érezte magát. A fésült a hajába vájta, s a tükörbe nézegette magát. Jó lett volna egy storm után ilyen mosakodás, meg a tiszta ing, mondta magában, de akkor abban fertelmes vérbe kellett lenni egész hétig, s még megszáradt az emberen addig, de büdös. Hangosan is szerette volna elmondani, de érezte, hogy a felesége rettenetesen meg van zavarodva, s szégyelte azt mutatni, hogy ő nem érzi a bajt. Az ajtóba állott, s elnézte, az asszony milyen buzgó mossa a véres inget, különösen az ujját. Még ki is önti a vizet kétszer is, nagyon jó kimossa. Meg lesz már, szólott, mert én délután még dolgozni megyek. Az asszony megnézte a világosan az inget, nem látott rajta semmit, kiterítette a kis kamarában. A gyerekei után kiáltott. Jóska, gyertek csak! A kisfiú kicsi kocsiban húzta a legkisebbet, és ragyogott az arca. Most mindig kim vannak, pedig már csípős az idő, mert nagyon büszkék a kis szekérre, amit apjuk csinált az első éjszak, amikor hazajött. Vigyázz, baj ne legyen, szólt az anyja. Vigyázz, mert nagyon verlek. Megyek a vásárba. Mit hoz? Az apa elmosődött. Mézes kalácsot, mondta. Csak vigyázz, baja ne legyen a kicsinek. Az asszony hirtelen felnézett rá. Az ember megértette a gondolatát. Másnál is van olyan pici, mondta kerülő szóval kis gyámoltalan Pondró. Az asszony kicsit megnyugodott, látta, hogy azt nem bántotta. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést edzi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mély sár. A novemberi természeten ott borongott az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak, nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a dombodát. Temán én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernisz, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. A hindernisz szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arca, ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellung, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan, kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván is ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Hol van az anyám? Hol a régi szerelem? Az anyám átsuhant a szívemen. Hol van az a tűz, ami karjaidba hűz? Hol van az a láz, hisz a szívünk csupa gyász?
Hol van az anyám, hol a régi szerelem? Jaj, de messze jár, állok ül a szívemen.
Közeleg a tél, hull a fáról a levél. Szívemben száz gyönyörű emlék,
elsárgul száz kicsi színes kép, egy forró május édes nyár.
Préselt sárga virágok már.
Hol van az anyám?
Hol van az anyám?
Hol a régi szerelem?
Hol a régi szerelem?
Hol van az anyám?
Hol van az anyám?
Átsuhant a szívemen.
Hol van az a tűz,
hol van az a tűz,
ami karjaidba hűz,
ami karjaimba hűz?
Hol van az a láz,
hol van az a láz,
hisz a szívünk csupa gyász?
Hol van az anyám, hol a régi szerelem?
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a bonyolult nemzetiségi viszonyok folytán Erdély a különböző paraszti kultúrák magyar-román-német találkozásának területe, így népzenéje is egyedülállónak tekinthető. A hangszeres zenei hagyományokat Erdélyben és Moldvában is leginkább a cigányok őrizték. Apáról fiúra szállt a muzsikus mesterség évszázadokon át, és így jöttek létre azok a dinasztiák, melyek a falusi emberek zenei igényeit kiszolgálták, illetve formálták is egyben. Mára azonban egyre kevesebb zenélési alkalom nyílik számukra, mivel sok helyen már nem ragaszkodnak a hagyományos élő muzsikához. Ez várhatóan a zenei tradíciók gyors átalakulását, a repertoár kicserélődését, az archaikusabb zenei rétegek teljes vagy részleges eltűnését, bizonyos hangszerek elhagyását eredményezi majd rövid időn belül. Mindezek miatt nagy érték az olyan típusú felvétel, amelynek zenei világa jellemzően még a falusi polgárosodás előtti időből maradt fent egészen napjainkig. Most erdélyi és moldvai prímások felvételeiből készült összeállításunk következik. Thank you. elmúlt percekben erdélyi és moldvai prímások felvételeiből válogatott Túri Sarolta.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Június 19-én szerdán szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A délutáni stáb tagjai Sinkovics Andrea hírszerkesztő, Túri Sarolta zenei szerkesztő, Somogyi Márton és Tompos Péter technikus nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Bércesi Andrást hallják. A hírek után magazinunk jelentkezik, melyben a házasság hetének eseményeit idézzük fel, ezt követően egyházzenei műsorunk szól. 14 órától a Szent István Rádió Tokai adójának hallgatói a fehér gólyák gyűrűzéséről készült összeállításunkat és lelkiségi műsorunkat hallják. Ugyanebben az időben Török Szent Miklós és Kisújszállás térségében egy elfeledett íróról, Zajmus Gyuláról hallanak majd. 15 órakor hírek következnek, majd Szent Romuald élettörténetét ismerteti Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt követően megismételjük Hétvégi Levél című rádiós jegyzetünket, melyben Homa János gondolatai hangzanak el. 15 óra 30 perckor a hitvalló jelentkezik, ebben Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskolaközpont kollégiumának diákjaival a hitről beszélget. A 16 órai hírek után Értékadó című műsorunk jelentkezik, ebben elhangzik egy beszélgetés a második nemzeti vallásturisztikai fórumról, majd bemutatjuk Fábrikné Király Klára Krisztinát, a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gellér díjas igazgatónőjét. 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a sporthírek következnek. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió Egri stúdiójából. Ma az Egri Főegyházmegye Kurzió lelkiségi mozgalmának titkársági csoportjával imádkozhatunk együtt. 18 óra 35 perckor a Magyar Katolikus Rádió portré műsora hangzik el. 19 órakor hírek következnek, majd Iránytű című ifjúsági magazinunk jelentkezik, melyben a tiszafüredi ifjúsági találkozóra invitáljuk hallgatóinkat. Ezt követi az esti mese. Ma este Berg Judit, Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának második részét sugározzuk. 19 és 20 óra között tokai hallgatóinknak készült műsorunkban Bán Izsák, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetese a beszélgető partner. Török Szent Miklós és Kisújszállás térségében élő hallgatóink Mikita Gáborral a Miskolci Színház történeti és színészmúzeum múzeológusával készült beszélgetésünket hallják. A 20 órai hírek után Beszélőkönyvek című sorozatunkban James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 24. része hangzik el, majd Kapcsolj rá című ifjúsági zenei műsorunk szól. Ez délutáni kora esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egy éj, egy sejtelmes látomás, csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol, mi most már szívéhez szól. Itt volt az arc, tudom most már jól, és azóta jégből vagyok, talán fel sem olvadó. Hát nyújts két kezed, olvaszt fel jég szívemet.
és ez a láz csak álmomban égett áll. És az arc tud meg, hogy tiéd. Nincs nekem ennyi elég. És a szád, ha hozzám szól majd még, meg kell értsed, hát ennyit belég. Biztosan látom,
vagy forró lehet a tél, nem segíthet.